Szakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 11 perckor szeretettel köszöntöm a Naprakész műsorban most bekapcsolódott kedves hallgatókat is, és tisztelettel üdvözlöm a műsorban vendégként szereplő Kolodi Attila Hargita megyei parlamenti képviselőt. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Ha önöknek kérdéseik lesznek az elhangzó témákhoz, mármint hogy minisztériumokkal való levelezés, környezetvédelem, föld visszaszolgáltatás, mindaz, amiről beszélni fogunk itt a mai műsorban, akkor kérem tegyék meg. Kérdéseiket a 0265 2220 22-es, illetve 0365 42 44 34-es számokon fogadjuk. SMS-eket a 074 0274165-ös számra várunk, és e-maileket is fogadunk a naprakész@marosvásárhelyi.ro honlapon. Nos, címen egészen pontosan. Nos, tisztelt képviselő úr, hát kezdjük azzal, hogy intenzív levelezésbe kezdett az utóbbi időben a különböző szaktárcákkal, azok vezetőivel. Nos, a legmegnyugtatóbbat talán, vagy nem is annyira megnyugtató, ezt majd a véleményében fogja majd tükrözni. Kezdjük az UNESCO örökség listájára való csíksomjai búcsú felkerülésével kapcsolatban, mert hogy a külügyminiszter személyesen válaszolt az ön felvetésére. Mennyire megnyugtató ez, mert én azt is láttam, hogy kijelentette azt, hogy ettől még nem kell hátradőlnünk.
Először a levelezésről. Igazából nem maga a levelezésben van különleges, hanem az, hogy a mostani kormánynak lejárt az első fél éves időszaka, amikor azt mondhatjuk, hogy az ember várja, hogy a kormányprogram szerint, amelyet a parlament elfogad és megbíz egy kormányt, hogyan cselekszenek. A fél év lejárt, a nyári szünet befejeződött, ettől kezdve ősztől már nagyon is számon lehet kérni különböző témákat, amelyekben a kormány nem halad előre, és pontosan ezért annyira intenzív ez az ősz, mert most már úgymond a munka kenyere adott. De Csíksomjóra visszatérve, ott viszont nem az volt a lényeg, hogy levelezzünk, hanem az, hogy egy nagyon nehéz nyári július-augusztusi vitasorozat után, amelyet szövetségi elnök úr, leginkább Borbély László, meg más RMDSZ tisztségviselő politikusok folytattak a kormánnyal, legyen az külügyminisztérium, kulturális minisztérium, vagy maga a kormányfő és hivatala. Abban a helyzetben kellett hozzuk a kormányt, hogy hivatalosan is foglaljon állást a Csíksomlyó UNESCO örökségvédelmi listájára való felvételéről és ennek a támogatásáról. Miért? Mert egyértelmű volt a nyári egyeztetéseken, amelyekre azért került sor, mert a minisztériumokból szakértők jelezték, hogy a kormány politikai álláspontja változóban van, hogy Románia vacilál és újra akarja gondolni az egész UNESCO jelölési történetet. És ennek az egyedüli lehetősége, hogy ebből kitáncoljon az az, hogy a november utolsó napjaiban sorra kerülő UNESCO közgyűlés napirendjéről visszavonja a csíksomlyai jelölést, amely átment minden szakbizottság ülése. Na hát a vitáknak és az egyeztetéseknek a végén nem maradt hátra más, mint egy olyan eszközünk is, amivel hivatalos álláspontra kényszerítjük a kormányt. Ebből a külügyminisztérium meg is tette, azt mondhatom, hogy elég hamar. Viszont vártunk ennek a közétételével néhány napot, mert vártuk, hogy a kulturális minisztérium, valamint a kormányfő hivatala válaszol, a kormányfő válaszol ebbe a kérdésben, és onnan nem jött válasz. Ez is mondjuk az egyértelműen, hogy van egy hivatalos válaszunk, de az a hivatalos válasz az csak referencia értékű, és csak a külügyminisztériumtól ezért hátra nem dőlhetünk, hanem ezt a folyamatot kell kövessük. És az, ami nekünk feladat, hogy azokkal a szakértőkkel, akik előkészítették az UNESCO jelölését a csíksomlyói zarándoklatnak, az UNESCO örökségvédelmi listájáról való felvételéről, azokkal együtt figyeljük, hogy úgymond részben ér-e, tehát a közgyűlés napi rendjére kerül-e, és hogy a szavazás menetében valóban, ahogyan a külügyminisztérium fogalmaz a levelében, tényleg támogatja-e.
Hát ez még a jövő fejleménye. Egyébként a napokban Antal István kollégájával is beszéltem erről a témáról, aki ugyebár az UNESCO bizottság tagja. Állítólag a képviselőtársa már a kulturális miniszter asszonytól is megerősítést kapott, de továbbra is hallgat a miniszterelnök ebben az ügyben. Kíváncsian várjuk a további fejleményeket, mert remélhetőleg novemberig, addig a igen fontos konferenciáig, amely Abu Dhabiban lesz talán?
Nem, Etiópiában.
Igen, addig minden oldalról megerősítik ezt a kezdeményezést, és valóban támogatni fogja Románia a csíksomlyai búcsúnak az UNESCO listára való felkerülését.
Igen, azért egy mondatot engedjen a szerkesztő úr, hogy sokan feltették a kérdést, ez miért fontos, és a rádióban is voltak erről viták meg műsorok. Igazából azt gondoljuk, hogy ez egy akkora kulturális, vallási értéket jelent a Kárpát-medencében és Európában, hogy eznek az UNESCO-örökségvédelmi listára, világörökségvédelmi listára való feltevésével egy elismerést erősítünk meg, és azt, hogy a világ szeme ezen a nagyon értékes kegyhelyen lesz. Tehát egy zarándoklat és a kegyhely, amelyet a Csíksomlyói Mária körül alakult ki, és amelynek van egy nagyon erős vallási, de közben az több évszázadon át egy erős kulturális és hagyomány vonzata, az nekünk olyan érték, amelyet nem szabad eldugnunk, sőt, a világ elé kell tárnunk, hogy tudjanak róla. Talán így könnyebb összekötni azt a világot, amelyben mi élünk, és azt a felületes modern világot, ahol csak azt látják, amit nagyon az ember az asztalra tesz, a szem elé helyez. Tehát ezért volt fontos, és fontos nekünk, erdélyi magyaroknak, katolikusoknak, hogy ez a folyamat, amelyet ugye Kelemen Hunor indított el kulturális miniszterként, most már lassan 5 éve, az révbe érjen, és hosszú távon a világörökség listáján maradva a csíksomlyói kegyhely úgymond egy többszörös védelmet fog jelenteni, és a helyi csíki embereknek bizony szempontból meg egy lehetőséget.
Köszönöm szépen, hogy megerősítette, hogy sokat foglalkoztunk ezzel a témával, és a szemünket mi is rajta tartjuk, hogy mi is lesz a csíksomlyói búcsú sorsa az UNESCO lista szempontjából. És van egy másik igen fontos kérdés, amiről szintén szóltunk itt a Marosvásárhelyi Rádióban, de a téma nincs kimerítve olyannyira, hogy holnap is részletes tájékoztatás lesz ebben az ügyben. Ön a szaktárca vezetőhöz, az egészségügyi miniszterhez intézett egy hivatalos levelet. Természetesen, hogy a kanyaró járványról van szó. Mit kérdezett a minisztertől, mert hogy ez teljesen friss információ?
Az volt, végül is a kérdés azért került papírra, és céloztuk meg vele az egészségügyi minisztert, mert valamiféleképpen ez a hír, amely felröppent, ugye több mint egy héttel ezelőtt most már megdöbbentette főleg az erdélyi embereket, hogy olyan statisztikai adatok láttak napvilágot, amelyek kimondottan Erdélyben azt mutatják, hogy az az oltási védekezési folyamat, amely garanciát kellene adjon arra, hogy a gyerekeim biztonságban legyenek a kanyarovírus ellen, valamiért rosszul működik. És a csíkból kismamák kerestek meg ezzel a kérdéssel, hogy egy kicsit feszegessük, nézzük meg, mi van mögötte. Az én kérdésem az egészségügyi minisztérium felé és a miniszter felé az egyértelműen az, hogy közönyös statisztikai adatokat az elmúlt évekből arra, hogy hogyan működött az oltási folyamat, gyakorisággal jelentkezett kanyaróbeteg gyermek az adatban, tehát hogy hogyan észlelték ezt, és ez a folyamat, ez egy hosszantartó, vagy most robbant ki, valamint hogy mit tesz a minisztérium, tehát milyen eszközöket használ ennek a megállítására. Amúgy érdekes, ahogy a kérdésem elindult a minisztérium fele, úgy több helyről jönnek lassan visszajelzések, hogy nincs kizárva, hogy ez az egész bedobott hírnek van egy olyan árnyalata, ami arról szól, hogy hirtelen vakcinákat vásárolnak a minisztériumban közbeszerzés nélkül. Ezt azért mondom el, mert ezek forró információk. olyan körülmények között, hogy például kanyaró vírus témában nincsen vakcina hiány, tehát az mindig is rendelkezésre áll, sose volt hiány ebben a kérdésben, ezt mondják a szakemberek. Úgyhogy ez a történet, amit ma elindítottunk, az arra lesz jó, hogy a válaszból újabb kérdéseket tudjunk feltenni, és ezt a témát kicsit boncolgassuk, hogy miért ez egy erdélyi jelenség, hogy a statisztikát nézzük, mi történik a szülőkkel, mi történik az egészségügyi rendszerrel, hogyan segíti a minisztérium az egészségügyben dolgozókat, hogy ténylegesen el tudják látni azt a feladatot, ami az oltás és a gyerekek beoltását illeti.
Hát ez teljesen új információ, mert hogy 30 napja van az egészségügyi miniszternek, hogy válaszoljon az ön által feltett kérdésekről, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit tartalmaz majd az a bizonyos válasz. Van egy harmadik beadványa is, amiről érdekes módon egyszer olvastam a sajtóban, rövid hírként. De hát tisztelt képviselő úr, hát nap mint nap találkozunk vele, főleg azok, akik úton vannak, és elég sok aktív ember van, aki utazik. Arról van szó, hogy ön beadvánnyal fordult a szállításügyi miniszterhez, és a Hargita megyei utakon levő állapotokat ismertette, amelyek igencsak baleset veszélyt okoznak. Ugye az elburjánzott árokmenti növényzet, a meg nem nyírt fák, meg ilyeneknek a kérdése. De hát ez nem csak Hargita megyei sajátosság. Bármerre megy az országban, képviselő úr, ugyanezt tapasztalja. A közúti táblák el vannak takarva, mert az ágak nincsenek megnyírva kellőképpen, és valóban teljes mértékben igazat adok önnek, hogy fennáll mindenfele a balesetveszély, és itt nem csak az autópályák hiányára, hanem a meglevő közutaknak a nem megfelelő karbantartására gondolok. Tehát ezzel kapcsolatosan Szorin Petru Bussé szállításügyi minisztertől kapott-e már választ?
Először is válasz még nem jött, pedig a kérdések nem voltak komplikáltak. A kérdésnek a kiindulása az, hogy ugye a nyár leeltelt, és az látszik a közutainkon, hogy leszámít a helyenként egy-egy keskeny sávot. A felnövő búrjázat, gaz nincs eltakarítva. Én az indítványom nem azért indult útjára, hogy az érdekében harcoljak, hogy az út mellett ne legyenek fák, mert azt gondolom, hogy ez megvan a haszna és értéke, hanem van-e karbantartás megfelelően. Tehát ott van az Európai út, amely Kököstől Dédáig összeköti Székelyföldnek a egyik gerincét megfelelőképpen megépítve összeköti. És azt látjuk, hogy az Európai úton őszre nagyon veszélyes közlekedni, mert annyira el van nőve ez el van burjánozva a növényzet, és annyira nem tartják karban, hogy egyszerűen gátolja a sofőröket abban, hogy biztonságosan, megfelelő elővigyázatossággal tudjanak haladni, és belássák megfelelő távolságban a közelgő helyzeteket. Azt nézem, hogy folyamatosan ugye vita van arról, hogy milyen sávszélességben kell megtakarítsa az út, ugye az útpatkákat. Senki nem beszél róla, talán az is az oka, hogy azt látom, hogy nincsenek betelekönyvezve az európai útak megfelelőképpen, nincsenek rá topográfiai felmérések elkészítve. Hogy most akkor a gazdát kérjük-e meg, hogy egy adott sávig ő segítsen abban, hogy lekaszálja azt a részt, vagy megtakarítja azt a részt, ami esetleg ebben gondot okoz, vagy az útügynek ez a feladata. De hát ez érvényes a vasútra is. Nézzük meg a vasútak környékét, hogy hogyan néz ki most őszre. Tehát a nyáron alig történt valami, és azért rengeteg balesetveszélyes helyzet van. Én csak egy példát hozok fel, és azért indultam ki Hargita megyéből, mert mivel az ember Hargita megyében él, Csíkban élünk, az sokkal inkább és sokkal hitelesebben tudjuk az asztalra tenni, hogy ott vannak a vasúti átkelő helyek, amelyek közvetlen közelségében olyan elburjánzott növényzet van, hogy egyszerűen, hogyha nincsen hangos és fény sorompó, akkor nem lehet belátni, hogy a vonat jön vagy nem jön. Tehát nagyon nehéz áthaladni a vasúti felüljárókon, az átkelő helyeken. Gondolok egyszerű példa, a csíkszerdaiak nagyon jól tudják, ilyen példa a Csíktaplocai átkelőhely, vasúti átkelőhely, hogy ott azért veszélyes áthaladni, és bármennyire is azt szokták mondani, hogy elégséges a villanysorompó, vagy a hangsorompó, bármikor meghibásodhatnak ezek a gépek, és akkor mit csinál az ember? Mert ugye az a kötelesünk, hogy mindig megálljunk és szétnézzünk. Hát sokszor nem tudunk szétnézni, mert nem látunk ki a burjánból.
Mikor adta, mikor iktatta ezt a levelet? Tehát mennyi ideje van még a miniszternek, hogy válaszol?
Hát kevesebb, mint egy fél hónap van még hát. Tehát azt gondolom, hogy egy-két héten belül a határidő lejár. Most pontosan napok is nem tudom, de hogy jól emlékszem már a harmadik hete, hogy a levél elindult a minisztérium fele.
Azt nem kérdezte meg véletlenül a szaktárcavezetőtől, Busé úrtól, hogy végül is mi lesz a csíkszeredai állomás felújításával?
De igen, megelőzött egy kérdést, épp ma iktattuk ezt a történetet, és azért mertem iktatni, mert pontosan megjelent a Brassói Regionális Vasúti Társaságtól a nyilatkozat, hogy ebben az évben is a munkálatok elmaradnak, és a kérdés az ma iktatódott a sajtóban is, gondolom, hogy hamarosan közé tesszük, pont azt kérdezenek, hogy rendben, ezt nyilatkozza valaki, de kivállalja felelősséget azért, hogy évek óta egy elkezdett program tolódik, valaki tudnak-e felelősségre azért, hogy a határidőket nem tartják be az előre vállalt kötelezettségekben a vasúti társaságnál. Ezeket éppen ma iktattam ezt a kérdést, és ezekről is hamarosan tájékoztatunk. Visszatérve ugye az úthálózatra, tehát az a probléma, hogy ott is azt nem tudja az egyszerű ember, és akár a helyi önkormányzatok is, hogy kinek meddig ér el a felelőssége, mert az országos ügy megbújik egy ködös jogi rendszerbe, és nem akarja letisztázni, hogy akkor most segítségként vagy kötelezettségként kinek meddig ér el a hatásköre.
Apropó, tudomásom szerint van egy olyan RMDS kezdeményezés, törvénykezdeményezés, amely sérelmezi a nem megfelelő módon kijelzett sebességkorlátokat, az útfeljavítások után hanyagul otthagyott jelzőtáblákat, amelyek a felgyorsult forgalomot gátolják, és nézeteltérésekre adnak okot, mert hogy a rendőrség kihasználgatja azokat az otthagyott táblákat, és keményen büntet, akkor is, hogyha már gyakorlatilag semmi hasznuk ott azon a telepen. Mi van ezzel a törvénykezdeményezéssel?
Pontos információt azért nem tudok adni, mert a háromszéki kollégáim a kezdeményezés és a szállítási bizottságban lévő kollégánk viszont bekerült. Tehát az első házba azt gondolom, hogy hamarosan, ha jól emlékszem, a letétel időpontját tekintve át kell menjen, utána majd a második ház lesz a döntőház. Igen, ez egy olyan problémára hívja fel a figyelmet, és kér megfelelő hatóság intézkedést, ahol ott felejtenek útfelújításokkor útjelző táblákat. Épp az utolsó, amiket láttam épp a napokban, hogy mi ugye hetente ingázom Bukarestbe, most nem láttam a Csík Ploiești útvonalon ilyen gondot, de az autópályán Ploiești és Bukarest között igen, ahol a nyár elején elvégzett munkálatok táblái ott maradtak, és 30-asra csökkentik a sebességet, úgyhogy nincsenek munkálatok. Ez baleset veszélyes. Tehát gondoljuk el, hogy valaki elindul, normálisan betartja 130-as sebességet, és szembe találkozik egy lassan közlekedő autóval. Ezek olyan helyzetek, amelyekért viszont csak egyedül az útkarbantartókat lehet felelősségre vonni. Nincsen belső eljárás, nem több, mint valószínű, és ezért tették le a kollégák ezt a törvénykezdeményezést, hogy legyen abszolút felelősség meghatározva, hogy amikor egy munkálat beindul, elkészül, ezek a tábláknak mi a sorsa, hogyan használják és hogyan szerelik le.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 33 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselő, korábbi környezetvédelmi miniszter, és akkor a beszélgetés folytatásában engedje meg, hogy ilyen témákat boncolgassunk. És kezdeném talán azzal, egy kicsit bulvárhírnek hangzó, de nagyon megalapozott értesüléssel, miszerint Leonardo DiCaprio Oscar-díjas világhírű filmszínész is aggódik Románia erdeiért, mert hogy felkérte a kormányt az Instagramon küldött üzenetében, hogy hatékonyan lépjen fel az erdőirtás ellen. A világhírű filmszínész a Greenpeace adataira alapozta ezt az aggodalmát. Köztudott az, hogy ő igencsak elszánt környezetvédő, és olvasom azt is, hogy a Greenpeace adatai szerint tavaly naponta 96 regisztrált fallopás történt Romániában. Hú! Pedig egy csomó minden van erről, már az egyeztetésen is beszélgettünk, hogy faradar, rendőrség, mit tudom én mi, és mégis van naponta 96 regisztrált fallopás.
Hát ha regisztrált, akkor azt jelenti, hogy tud az állam róla. Nem?
Hát, én olyan értelemben kérdezem, hogy nem szorítja vissza az elkövetőket, ha már tudva levő az, hogy ilyen rendszer figyeli őket?
De viszont akkora mértékű volt a törvénytelen fa kitermelés az országban, hogy ez egyik évre a másikra nem oldódik meg, viszont jelentősen csökkent. Tehát jelentősen csökkent, és továbbra is remélem, hogy aktív lesz az erdészeti vonal a környezetvédelmi minisztériumnak, hogy ezt tovább csökkentse. Ez egyedül csak a digitalizációval működik, és a komoly felelősségre vonása másként nem. Amúgy DiCaprio-nak az Instagram üzenete az azért nem lep meg, mert DiCaprio volt a párizsi klímacsúcs előtt az ENSZ-nek a szóvivője klímaügyekben, és én azt gondolom, hogy ő a nemzetközi Greenpeace-szel egy olyan szoros kapcsolatban áll, hogy ez egy közös lépésük volt. Nagyon helyes. Nagyon helyes, mert felhívja az országban a figyelmet arról, hogy nem lehet hátradőlni, tehát ebben a kérdésben folyamatosan kell cselekedni. És én azt gondolom, hogy most már elég sok eszköz ki van fejlesztve, gondolok főleg az erdőradarra és az új erdészeti törvényre, valamint amit a kormány elfogadott. És ez egy pozitív döntés részükről, hogy újra írták teljesen az erdészeti kihágásoknál a büntetések részét. Például, hogyha törvénytelen fával találnak egy teherszállító autót, akkor vagy bármilyen járművet, akkor járművet ők visszatartják, elkobozzák, mint bármilyen bűncselekménynél. És ezek azért fontosak, mert az egyértelmű, hogy egyfelől a büntetéseknek van hatása, de a maffia szerűen megszervezett törvénytelen erdőkitermeléseknél nincs az a büntetés, amivel meg lehetne állítani egyedül csak a logisztikával, tehát kivenni a fenekük alól azokat a gépeket, amelyeket használnak a törvénytelen erdőkitermelésre. És ezek leginkább ott történnek, ahol a tulajdonjog nincsen meg főképpen rendezve, ahol ködösben lehet nyugodtan foglalkozni törvénytelen fakitermeléssel. Viszont kicsit még térjünk vissza arra, hogy ez eddig volt a pohárnak a tele oldal, a pohárnak az üres oldal, az pedig az, amiről a Rice Project is beszélt, éppen az elmúlt héten napvilágot látott egy átfogó elemzésük videóval, ahol a román és az ukrán törvénytelen fakivásárlásokat járják körbe, és amelyek egyértelműen hozzá kötődnek ahhoz a nagy felvásárlóhoz, amelyet a Schweighofer jelent. Tehát jelen pillanatban az új erdészeti törvénynél meg van szabva a Schweighofer típusú nagy üzemeknek a felső korlátja, mennyi fát feldolgozhatnak egy adott fafajtából, ebben az esetben fenyőfából. Ezt a Schweighofer rég túllépi, mert ez 30%-ban van meghatározva, viszont a kormány, én nem értem miért, tehát ezt valahogy nem tudom felfogni, még számtalan jelzést tettünk ebben az irányban is. Az útmutatót, ami szerint el kellene járjanak a hatóságok, nem dolgozta ki. Van törvény, nincs végrehajtás. A kérdés az, hogy hol a felelősség.
Úgy látszik, hogy ez jellemző Romániára. Egyébként a Schweighofer napokban bizonyította azt, hogy teljes mértékben legálisan működik, semmiképpen nem dolgoz fel illegálisan kivágott fát.
Én ezt kétségbe vonom, és azért vonom kétségbe, mert láttam nagyon sok olyan típusú jelentést, amely nem nyilvános, és amely pont abban segített, hogy 2014-ben, amikor környezetvédelmi miniszter voltam, beindítsuk az új erdészeti törvénynek a megfogalmazását és megalkotását, ugye ami 2015-ben került törvényi erőre, és pont azokat az adatokat láttuk, amelyeket ők nem ismernek be.
Na most az azban is igaza van, tisztelt képviselő úr, hogy Leonardo DiCaprio nem kimondottan Romániára utalt csak, mert hogy Ausztria, Németország, Belgium, Hollandia, Magyarország, Horvátország, Finnország, Szlovákia, Szlovénia és Svájc is benne van ebben a csomagban. Csodálkozom azért, hogy Ausztria, Svájc, Németország benne van, mert ott az elég kemény törvények vannak tudomásom szerint, de hát a művész
nincsen
tudja.
Nincsen akkor a erős helyzet ismeretem, hogy azt tudjam értékelni, viszont azt tudom mondani, hogy ha a Románia és ezen a listára felkerült, az jogos, vannak pozitív fejlemények, viszont minden hónapba kell tenni még többet ahhoz, hogy ezt ténylegesen vissza lehessen szorítani egy nagyon vékony százalékra, ami végülis mindig fog létezni minden ágazatban törvénytelenség, de az a lényeg, hogy az elenyésző legyen, és visszaszorított legyen, és itt még azért van, amit dolgozni.
Egyébként örvendhetünk, dörzsölhetjük, így csendbe kérdem a tenyerünket, hogy az erdélyi megyék kikerültek ebből a fekete lajstromból, mert hogy korábban benne volt azért, hát ha Nagy Erdély, tehát teljességben vesszük a történelmi Máramarosra, mert Máramarosból is jelentettek több illegális falopást, Fehér megye volt még a fekete listán, ha jól emlékszem. Most már nincsen egy erdélyi megye sem rajta, úgymond, hanem Argyes, Bákó és Brancsa megye szerepel a negatív statisztikákban.
Látszik-e pozitív előrelépés, viszont azért a saját megyémben is nagyon jól tudom, hogy hol van egy-két olyan, úgy szoktuk mondani, a forró pont, hotspot, ami nem mondhatja azt, hogy hátradőlhetünk, tehát itt továbbra is azt az eszköztárat, amivel ezt vissza lehet szorítani, azt bővíteni kell. Az az igazság, hogy attól kezdve, hogy az új rendelkezések megszülettek, a fának értéke van, ahhoz képest, hogy mennyiért lehetett értékesíteni, és a széke ember, hogyha megfelelő pénzösszeget tud kapni a törvényesen kitermelt fájáért, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó történet, mert azt jelenti, hogy több pénz marad a székelyföldi családoknál. Persze másik felől tudom azt, hogy a tűzifának az ára is valamivel nagyobb, de hát azt gondolom, hogy ha látjuk azt, hogy mi történik az árvíz sújtotta területeken, akkor nekünk felelősségünk van azért, hogy minden a rendben történjen, mert egy-egy erős, törvénytelen kitermelés egy-egy völgykatlanba hosszú távon katasztrofális következményekkel jár.
Attila írja SMS-ben, hogy ne lenne magas a falopás, amikor analfabéták kezében is láncfűrész van. Ez egy megjegyzés, nem tudom, hogy mekkora alapja van azért ennek, de lehet, hogy valami igazság.
Hát az a helyzet, hogy egy falopás éppen a fakivágásával kezdődik. És persze, az erdészeknek csak egy bizonyos szintig van kapacitásuk minden megfelelőképpen ellenőrizni, de a most felállított rendszerek azok pont arról szólnak, hogy ha valahol papír nélkül kerül be a körforgásba a fa mennyiség, azt nagyon hamar utol lehessen érni. Viszont itt is nem elég csak egy erdészeti hatóság, nem elég csak egy környezetvédelmi őrség, egy erdőőrség tevékenység ahhoz, hogy ez megoldódjon. Az egy én meglátásom szerint, és erről a Vásár Rádióban is többször beszéltünk, az egyik legnagyobb gond az, hogy a belügyminisztérium kötelékében lévő különböző egységek, legyenek rendőrség, csendőrség, tudatosan ki volt hagyva, és nem engedték misztériumi szinten, hogy ebben nagyobb szerepet vállaljanak. Mert ha mondok egy példát, az erdőradar nem azért van kitalálva, hogy a civil emberek SMS-eket küldjenek, felhívják az 112-t, azért is. Az egy hasznos eszköz, vagy ugye mobil applikáción keresztül kövessék, leellenőrizzék, hogy egy adott szállítmányozott fa az törvényes vagy nem. Hanem főleg azért, hogy bármikor az útakon kint dolgozó rendőrök, csendőrök, vagy éppen erdészeti hatóságnak a tagjai a saját kezükben lévő készülékkel leellenőrizzék, és automatikusan kivegyik a forgalomból azokat a járműveket, amelyek törvénytelen viszik a fát. Ezt viszont még jelen pillanatban nem érzem, nem látjuk. Tehát ha nincsen egy úgymond razzia, igazából a többi naponta megtörtént ellenőrzésekkor ez ritkán észlelhető, hogy automatikusan az ilyen autókat ellenőrzik és megállítják. Pedig ez a lényege, hogy ha az úton van egy autó, lehessen rögtön digitálisan ellenőrizni, hogy a rajta lévő fa-mennyiség az törvényesen szállítódik-e vagy nem, annak a számozását lehet tudni, hogy honnan van. Ezek a legfontosabb dolgok, mert így lehet kiszűrni, mert rég az volt a probléma, hogy egy kiállított menetlevéllel többször szállítottak nagy mennyiségű fát.
István írja SMS-ben, és ezt alátámasztja az ön gyanúját, illetve hát a nem egész meggyőződését a rendszer megfelelő működésével kapcsolatosan. Azt írja István nevű hallgatónk, hogy Szentegyházán megfogtunk kétszer egy fatolvajt, 20-30 köbméter fával. Hívtuk az 112-t, egy fél óra múlva küldtek egy rendőrt, az haverja a tolvajnak, a mai napig nem történt semmi, még a tolvaj fenyegetőzik, korrupt az egész rendszer, írja István.
Így van, igaza van. Pont az egyik tanulság, amire ráépítettük ezeket a rendszereket, hogy kezdjük visszaszorítani, tehát ne lehessen akár Szentegyházáról, akár Maros-Hévíztől északra azok a területekről elvinni nagy mennyiségben törvénytelenül kivágott fát, az volt, hogy a szállítási vonalakat ellenőrizhetővé tegyük. Mert az a baj, hogy igen, rengeteg olyan ember kerülhet gyanúba, akinek az a feladatuk, hogy éppen ellenőrizzenek.
Egy másik gond, amiről szintén beszéltünk már többször, nagy változás ezen a területen sincs, sőt, borzolgatja a kedélyeket. Az a miniszteri rendelet, amelyhez holnapig hozzá lehet szólni, itt a rádióiságban egy órával ezelőtt számoltunk be erről a kérdésről, és a Természetvédelmi Világalap romániai igazgatója Csibi Magor többek között az ön nevét is említette, hogy mikor környezetvédelmi miniszter volt, sajnos, hogy elég rövid ideig, akkor kidolgozott egy a vadállatokra és a vadkárokra vonatkozó kezdeményezést, ami mai napig nem lépett életbe. Tehát mi a véleménye arról, tisztelt képviselő úr, hogy tömegesen ki kell lőni a vadállatokat? Ez szerepel abban a miniszteri rendeletben, amelyhez holnapig lehet még hozzászólni.
Az, hogy a nagy ragadozóknál, és főleg a medvénél meg van határozva egy jelentős mértékű lövési engedély, azt gondolom, hogy akár fenntartható is, mert rengeteg adat azt mondja, hogy nagy a szaporulat. Viszont a minisztérium akkor tud ebben helyesen cselekedni és korrektül eljárni, hogyha elvégzi azokat az előkészítés folyamatokat egy ilyen döntés meghozásáig, amivel ő nem támadható. És ezt nem tette meg. Tehát az egyik döntés, amit annak idején 14 végére a szakértőkkel összeraknunk egy medvecsomagban, és amit a minisztériumban bent van, hivatalos adat, vissza is vittük, már addig két miniszterasszonynak, és egyik sem jutott el, az pont az, hogy kölcsön az ország arra, mert európai pénzeket a szigorúan védett fajokra lehet felhasználni, úgy használ fel Románia természetvédelmi pénzeit teljes egészében, hogy kölcsön arra, hogy genetikailag a medveállományt mérje fel. Ez azt jelenti, hogy ne csak a mostani munkamódszere, hanem az ürülék, szőr minták alapján egyértelműen egy évben kölcsenek arra, hogy egy éves időintervallumban minden egyes ilyen leletet úgymond genetikailag vizsgálnak meg, ebből pontosan tudják azt, hogy milyen a medve populáció vándorlása, hogy hány egyeddel számolunk, és akkor bármilyen döntés meghoz az állománynak a maximális szintjének a megtartására, az már jogos. Így pedig azt is mondhatjuk, hogy amit a misztérium most mond, az jogos, azt is mondhatjuk, hogy amit a misztérium mond, az nem jogos. Én egy dolgot látok, hogy rengeteg gyengén fejlett medve van az erdeinkben, amely gondot jelent, hogy ez a medve állománynak is problémát jelent. Tehát az, hogyha a minisztérium bátor ezekben a kérdésekben, az nem baj. Csak az a baj, hogy nem vakon kell bátrak legyünk, hanem tudatosan bátrak legyünk.
Érdekes kérdést tett fel László nevű hallgatónk szintén SMS-ben. Azt írja, hogy üdvözlöm képviselő úr, tisztelettel. Kaszálómat megtakarítottam a bokroktól, összerakva 2-3 méteres kupacokba. Tiltják a meggyújtását. Mi a megoldás? Hova kell fordulni? Mennyit kell járni e problémám megoldásáért? Köszönöm, László.
Most egy picit megálltam, mert erre két megoldás van, be lehet szállítani ugye települése, főleg, hogy fa hulladékról van szó, akár tüzelőnek is jó, itt az erdészet, az erdész adarra egy engedést be lehet vinni. A meggyújtása pedig az van, hogy akkor lehet, hogyha rábólint erre környezetvédelmi ügynökség. Ez kötődik ugye kimondottan a tarlóknak az égetéséhez. A tarlók égetésével az a probléma, hogy rengeteg biológiai érték tűnik el a humuszból, amit leégettünk, ezért van tiltás erre. Kimondottan csak akkor adnak engedélyt a környezetvédelmi ügynökségtől tarló égetésre, hogyha az olyan típusú növények felégetését jelenti, ami invazív, tehát aminek jó, hogyha teljesen eltűnik abból a környezetből. A gajak témában egy kicsit én is maradok a kérdéssel, mert nem találkoztam ezzel a problémával eddig, utána kell néznem, viszont én azt tudom ajánlani, milyen hulladék. Inkább ajánlom azt, hogy az, mint az energiafűzeket is szacskálva fel kell használni és el kell tüzelni otthon a kazánokba, mert rengeteg olyan kazán van most már falun is, amely fa hulladékkal is működik, nem csak aprítékkal, nem csak fával.
Elkapta a fonalat nagyon, mert ez lett volna úgyis a kérdésem ennek a felvetésnek a kapcsán, hogy ugyebár biomassa gyártás területén is történt kormányszintű változtatás, hogy a mezőgazdasági igazgatóság hatásköréből áthelyezték ezeknek a kérdését a környezetvédelmi ügynökségekhez. Jó dolog ez, avagy sem?
Szerintem bizonyos szempontból érthetetlen nekem. Azért érthetetlen, mert az egy sajátságos, úgymond növény, tehát energia nyersanyag forma, ami ugye most az energiafűz mitől különbözik, hogyha ugyanúgy learatják, mint a kukoricakocsánya, amit esetleg felhasználnak helyenként Dél-Romániában tüzelőnek. Tehát, hogy miért kell ezt ennyire komplikálni, miért kell engedélyeztetni, külön engedélyeztetni. Az egy olyan nyersanyag forma, ami elér egy adott vastagságot, akkor le kaszálják kombájnnal, speciális kombájnokkal le, ahogy mond, learatják, és szacskálják, és rögtön készítik előszárítva a tüzelőnek felhasználni. Antal István kollégám, tudom, hogy ebben többször is nyilatkozott, én helyesnek tartom az ő álláspontját. Ez kimondottan bürokrácia, valaki felébredt a romszilva környékén, hogy hát ezt is miért ne ellenőrizzük.
Keményebben fogalmazott Antal István képviselőtársa, azt mondta, hogy néhány széket pluszba be kell tenni a minisztériumba, azért találták mindezt ki, zárója.
Így tett folytani, és jogos. Tehát ez az, ami ugye a bürokrát, tehát mivel értessük a közigazgatásról, mert a központi, tehát azzal, hogy kitalálunk olyan feladatokat, amelyek eddig nem léteztek, és akkor meg lehet magyarázni a fizetést.
Van itt még egy fontos kérdés, ugyanis Táncos Barna szenátor kollégájával együtt módosítana, és be is nyújtotta a módosító javaslatot, a jogtalanul elvett földek visszaszolgáltatására vonatkozóan. Egészen pontosan miről van szó, és miben reménykednek?
2013-ban a szociáldemokraták a liberálisokkal együtt bejöttek a parlamentbe, és felelősséget vállaltak, tehát nem volt parlamenti vita, nem tudtuk megakadályozni. Egy olyan visszaszolgáltatási folyamatot lezáró törvénycsomaggal, ami azt mondta, hogy ha 2015 végéig nem adódnak vissza a földterületek, vagy erdős területek, amelyek az állami intézményektől ilyenek, az a volt IASZÉK, tehát vagyis a kísérleti állomások, állami gazdaságok, vagy a romszilva tulajdonából volt a Földosztóbizottság részére bocsánat, és ezeket nem osztják ki a Földosztóbizottságok, akkor visszakerülnek egy országos alapba ezeknek az intézményeknek a javára. Ezzel az a probléma, hogy ez úgy szép volt, csak épp a visszaszolgáltatás nincs, hogy felgyorsítani, hogyha az országos kataszterek nem készülnek el. És már volt egy javaslatunk, ez tavaly volt letéve a parlamentben, hogy ezt a határidőt toljuk el, mi azt mondtuk, hogy egészen 2018-2020-as intervallumban. Ahogy jött a Csolos kormány, ő bevállalt a sürgősségi kormány rendet, hogy legalább egy évet megtolta. Most újra ezen a tavasz végén meg a nyáron több szakmai fórumon vett részt Táncos Barna szenátor kollégám, és egyértelművé vált, hogy mások számára is azt, amit mondtuk, hogy ezt a folyamatot nem lehet lezárni, nem lehet ezeket újra államosítani, ezeket a területeket, mert nem a tulajdonra jogosultak, vagy a helyi földösszobizottságok hibájából nem adottak vissza, hanem mert egyszerűen az országos kataszter topográfia nem működik, a birtoklevelek kibocsátása megfelelő sebességgel. És mi azt kérjük, hogyha, és beindult hál' Istennek a kataszteri felmérések országos szinten, tehát faluról falura most már kezdtek pénzeket adni a helyi önkormányzatoknak a felmérésekre, és ezeket a csíkban is látjuk, hogy egy-egy faluli és szemekültelek részre már kezdtek beindulni a felmérések, hogy ha ez országos szinten 2024 végéig működik, akkor mi azt kértük egyértelműen a törvénytervezetünkben, mint kértünk sürgősségi eljárással használni, és amire ráborintott a kormánynak a szakértője és az államelnök hivatalnak is a szakértője szakmai fórumon, hogy 2025-ig tolják ki azt a határidőt, amivel visszaállamosítanának vissza nem adott földterületeket, vagyis visszautalnák az előtti állami vállalatokhoz. Ez a döntés nem érvényes a TS-ek, vagy úgymond románosan CAP-k területeire, mert azok nem voltak soha állami tulajdonok, azok a közös tulajdon volt. De viszont nagyon sok faluban a kísérleti állomások, az állami mezőgazdasági vállalatoknak komoly területeik voltak, amelyeket átadtak a törvény értelmében a Földosztóbizottságnak, és még nincsenek kioszva. Vagy erdőkre is, még vannak olyan erdős területek, amelyek nincsenek kioszva, és visszakerülnek a romszilvához. Ezért kértük mi ezt a törvénytervezetben, hogy ezt döntsünk sürgősségi eljárásba, de hát nem várunk csak a törvény parlamenti vitájával, hanem a kormányt is folyamatosan bombázzuk ezzel a döntéssel, hogyha látják, hogy a parlamentben nincs idő ezt végigvinni, akkor a kormány döntsön, mert erre joga van a sürgősségi kormány rendelet.
Egy rövid hallgatói kérdést engedjen meg, hogy még feltegyünk, üdvözlők adásban van, haló.
Röviden meg szeretném kérdezni azt, hogy a román politikum mikor fogja megérteni azt, hogy az igazi Románia az a Kúza féle alakított, amikor a két provinciát összeegyeztette, és akkor csinált egy Romániát, és az összes többi területeket azután mind oda ragasztották e köré, és akkor miért nem lehet megérteni azt, hogy azok a területek, amik oda lettek ragasztva, mint a somlyói dolog is, és még más dolog is, ami a kisebbségek részéről van, és állandóan mindig ellenkeznek, hogy hát az nem kell, mert az nem. Hát ez valahogy a politikumnak oda kellene jusson, hogy ilyen értse meg, hogy Románia nem az a Románia, amit Kúza alakított. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük, Renáti.
Mi is köszönjük. Ez a dolgunk nekünk is. Tehát azért kell Bukarestben politikai szerepet vállalni és itt lenni, mert pont ezeket a dolgokat kell hetente újra és újra ismételten elmondani, és különböző területeken elmondani, hogy mi a helyes út. Ugye készülődünk a két év múlva a 100 éves évfordulóra. Hát a Gyulafjavány nyilatkozat is egyértelműen kisebbségbarát nyilatkozat. Elég lenne csak azt alkalmazni, és mások messze-messze lennék.
És hát itt van egy másik alkalom is, határozott lépésekre, vagy egyáltalán kérdésfelvetésre, mert hogy megalakult az Országprojekt Bizottság, amelynek ön és Winkler Gyula európai parlamenti képviselő a tagjai, az erdélyi magyarság képviselőiként. Mit jelent ez, mi lesz a dolguk, és egyáltalán mit kell kezdeni, tisztelt képviselő úr, ezzel az Országprojekt Bizottsággal?
Romániának volt egy kiszámítható úgymond országprojektje mindaddig, amíg csatlakoztunk az Európai Unióhoz, tehát 2007 decemberéig. Utána ez a történet nem működött, jött a gazdasági krízis is. 2008-ban az én koordinálásommal az akkori Tericianu kormány szakértőket bevonva megfogalmazta a fenntartható fejlődés stratégiát, ami 2030-ig érvényes, ami gazdasági, szociális, oktatási kérdésekkel foglalkozik. De összességében az Európai Unión belül Romániának nincsen víziója, hogy hol akar lenni 2030-ban, csak néhány területen, és ezt se alkalmaz, ezt se használja. Az államelnöki kezdeményezés ehhez köthető. Viszont meg kell mondjam őszintén, hogy még nincsen elég precíz információnk arról, meddig fog kiterjedni a munkánk. A bizottság, amely az államelnöki hivatal mellett van felállítva, az 5 pártnak a képviselőiből, ebből 2 RMDSZ-es, valamint még 10 szakértőből, szakemberből áll különböző országos intézménytől, vagy kutatóintézettől, és azt várjuk mi is pénteken, holnap kellett volna 11 órakor legyen az első ülésünk, de mivel Simon Perez volt, izraeli kormányfőnök temetése van, az államelnök oda elutazik, ezért kedden lesz az első találkozónk, utána okosabbak leszünk, viszont én is Winkler Gyula kollégám is különböző pillanatokban, akár a kormányban, akár a parlamentben foglalkoztunk stratégiai kérdések előkészítésével. Én a környezetvédelem fenntarthatóság területén, Winkler Gyula kollégám a gazdaság területén, tehát ezért köszönöm a felkérést az RMDS részéről, ezért esett a választás ránk. Remélem, hogy aktívak tudunk lenni. Én azt is el tudom képzelni amúgy, hogy ez az ország jövő történet kötődik, esetleg olyan témáknak a bevezetéshez, ami egy alkotmánymódosításhoz vagy 100 éves évfordulóhoz kötődik, ezért ott nagyon figyelmesek kell legyünk, és nagyon kell hallassuk a hangunkat, hogy nehogy eltorzuljon egy olyan irányba, ami nem érdek az erdélyi magyarságnak.
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, mindehhez sok sikert, jó munkát kívánok.
Viszont hallásra, szép estét!